Tisztelt püspök atya, tisztelt professzor úr, igazgató úr, kedves megjelentek! Kamasz éveim során lelkesen gyűjtögettem nagy emberek híres gondolatait, mondásait. Valamelyik Tóth Tihamér könyvben olvastam, hogy a művelt ifjú ilyen dolgokat is tesz. Hát tettem én is. Azt gondoltam akkor, ha nagy ember mondta az ügyességeket, akkor azt bárminemű szűrés nélkül vallani érdemes. Bevallom, nem tudok úgy megszólalni, hogy ne hozzak ide néhány kedves és általam fontosnak vélt versidézetet, vagy akár személyes tapasztalatot, egy-egy elevenen lüktető tanúságot, de az évek alatt kifejlődött bennem a kritikai érzék is, így sikerült szert tennem arra a tudásra is, hogy nem minden első olvasatra jónak tűnő gondolat lesz a történelem veretes szentenciája. Még akkor sem, ha az, aki mondta, korának nagyjaként tündökölt. Hogy mire is gondolok? Ptolemaiosz, egyiptomi csillagász szinte kőbe véste, hogy a Föld a világegyetem középpontja. Nem lett igaza. Harmadik György, brit király 1776. július 4-én feljegyezte, ma nem történt semmi különös. Arról a napról mondta ezt, amelyen aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, és Nagy-Británia elveszítette 13 észak-amerikai gyarmatát. Mégis másképp került be az a nap a történelembe. Vagy amikor, picit vidámabb témát említve, 1962-ben a Decca lemezstúdió megindokolta a Beatles elutasítását, egyik vezető embere így nyilatkozott: nem tetszik a hangzásuk, a Beatlesnek semmi jövője a show világában. Igaza lett? Nem hinném. Az élet az életet igazolja. Nincs szükség más tanúságtételére. Önmaga formálta medrében haladva, kijelöli az idők járását. Ami a nap alatt történik, csak egy pillanat az örökké valóság szemszögéből. Csak olyan szavakat érdemes kimondani, amik megállják ezt a próbát. Márpedig visszaadni a szavak becsületét, hitelét, méltóságát, olyan törekvés, melynek nem lehetnek korlátai. Gyönyörű, hogy szólni lehet egymáshoz. Hervai Gizella Levél helyett című írása emellett szól. Elolvasni, jaj, de mennyire érdemes. Csak egy csipetnyi belőle, amennyit a levesbe szoktak sóból tenni. Milyen gyönyörű, szólni lehet. És kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak. És megtörténhetik, társra találunk, csak meg kell találnunk az ő egyetlen, soha meg nem ismételhető nyelvét. Csak meg kell ismernünk a Föld rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, eljutva oda, ahol csak ő, ahol ő a teljes világ egyetem, és megszólítani. E szó, haza, megszólít. Rendületlen hűségre int. Benne megszólal Erkel bánkbánja is, akinek szíve megdobban-e szóra, dallamosan ver ütemes taktust, ez valamit már sejtett e szó mélységéből. De a szó nem több, mint testbe zárt szellem. Boncolgathatjuk, vizsgálgathatjuk sok-sok szempont alapján, benne megleljük-e, mit keresünk, vagy még inkább elfeledve látjuk a lelket, mit emberfia teljességében meg nem ragadhat. Felszabadító üzenet ez. Olyan kő, mely marad az idők végezetéig, bizonyossága annak, hogy honnan jöttünk és hová tartunk. Felütve a magyar értelmező kézi szótár 505. oldalát ezt olvasom haza első jelentéseként. Az az ország, az a nép, amelyhez valaki születés vagy honosítás révén tartozik. A szó etimológiai eredetét tekintve a ház, a haza kifejezés rokonságot mutat. Hiszen igen jelentős szövegemlékünk a halotti beszéd és könyörgés szerint Isten Ádámnak odutta vola neki paradicsumot házoá. Ha tágabb összefüggésben vizsgáljuk és az európai népek családjának nyelvi örökségét vesszük szemügyre, ugyanarra a következtetésre jutunk. A ház, a haza, az otthon egy fogalom köré rendeződik. Régen volt már, 1989. június 16-át írtak. Budapest, Kishegyes, légvonalban 250 kilométer. És persze van egy határ. Ahogyan Blaise Pascal akkor azon a tüzes 1654 őszének éjjelén felismeri az élőt, úgy számomra Nagy Imre és mártír társainak újratemetése politikai identitásom születésnapja. Akkor ott, bácska szívében, egy 14 éves fiúcska a televízió képernyőjét bámulta. Édesanyám többszörösen felhívta a figyelmemet a helyzet fonákságára, nem rejtve véka alá gondolatait, miszerint ez a helyzet őt kifejezetten kétségbe ejti, és nem normális, hogy egy nyári délelőtt egy ifjú számára holmi temetés közvetítésének megtekintése jelentse a legjobb szórakozást. Ettől már csak az a helyzet volt bonyolultabb, amikor egy év múlva bejelentettem, hogy pap szeretnék lenni. 1994-ben az érettségi után a szabadkai püspök úr elérkezettnek érezte az időt, hogy minden kispapját az anyaországba küldje, hogy anyanyelvén tanuljon. Így kerültek a szlovákok a Beszterce bányai, mi magyarok Szegedre, Budapestre, avagy Pécsre. A Kárpát-medencéből érkezett növendékek között nagyszerű barátságok szövődtek, éves kirándulásainkat a történelmi Magyarország egy-egy gyönyörű vidékének szenteltük. Oda látogattunk, ahonnan a növendékek származtak. Tiszta forrásból ismerhettük meg Erdély, a Párcium, a Felvidék vagy a Délvidék élő népének élő hagyatékát. Lelkesítő utazásaink kitágították hivatásunk határait. Majd mindenki elfoglalta szolgálati helyét, tette a dolgát. A nagy álmokat a valósággal való szembesülés, szembesítés kezdte ki először. A kijózanodás időszaka nagyon fájdalmas. Első káplános helyem Bajmok, egy 10 000 lakosú észak-bácskai helység. Vallásilag, etnikailag vegyes közeg. Tito partizánjai 1944 őszén 200 magyart és németet végeztek ki. Nem volt olyan ház, ahonnan ne vitték volna el vagy az édesapát, vagy a fiakat. A sír azóta is feltáratlan, a halottak azóta is temetetlenül fekszenek. 1992. november 2-án, megjegyzem, október 10-én szenteltek, oda kellett állni az akácfa alá, és a megemlékezésen mondani valamit. Előkerestem, mit mondtam. Szakadó esőben menetelő apák és fiak erőltetett menete azon a bizonyos rettenetes estén megdermesztette a falut. Vajon olvadhat-e dermesztő félelem és fájdalom? Meddig kell várni az özvegyek, árvák rehabilitálására? Erkölcsi elégtételt kérünk és követelünk a nép nevében elkövetettektől, ugyan már lehetetlen, de a felelős állami vezetőktől igen. Újra akarjuk halottainkat temetni, végtisztességet megadni. Könyvből, vérből, emberi jajokból és fájdalomból templomot akarunk e helyen építeni. Örök emlékül, vértanúink tiszteletére. Vannak aradi vértanúink, vannak bajmoki vértanúink is, közel 200-an. Nem tűrhetjük és nem is tűrjük a további megalázást, megnyomorítást. Mint megbélyegzett fegyencek, ahogyan Pilinszky János hitvalló költőnk fogalmazna, nem akarunk megbélyegzett fegyencekként Európa börtönében élni. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, jajongva imádkozik, költsei a magyar imádságban. Szánd meg Isten a térség népeit, a szerbet, a horvátot, a németet, a szlovákot, a cigányt, kinek még hazája sincs itt a földön. Szánd meg a nyomorgó emberiséget, küldj vigasztalást, küldj enyhülést, élni akarást, felelős és erkölcsös tetteket. Ennyi az idézet. Az én hazám nem csak a föld felett keresendő. Amikor hosszú hányattatás után valaki visszatér ősei földjére, az első útja a temetőbe visz. Márai Sándor egyik művében ezt olvastam: az igazi őszinteség nem tárulkozik, inkább szemérmes és hallgatag. Több hősiesség és keményebb bátorság kell hozzá elhallgatni valamit, ami fájdalmat szerez a másiknak, mint szemébe mondani. Szinte megerősíti az előbb mondottakat Vasadi Péter katolikus írónk. Az igazi erény az embert önmaga ellen hangolja. Életterét leszűkíti, mintha súlyos bűnt követett volna el. És amikor már elítéltnek érzi magát, akkor nyílik ki benne az önmérséklet, a szűkszavúság, a másokra irányított figyelem, a belátás, a biztos ítélet, a hallgatás képessége, a rágalmazás elhárítása. Akinek már megverték a száját, az tudja, mi az igazság. Akit már lehengerelt valaki sima és ömlő beszédével, az becsüli a kevés és pontos szót. Aki már látta, hogyan pusztít a jómód, annak lesz elég, amennyie van. Akire sokáig nem figyelt a kutya sem, annak lesz ereje és ideje odahallgatni a társára. Akinek hosszú éveken át ködben kellett botorkálnia, az nem tud betelni a kitisztuló táj látványával. Ennyi az idézet. S ha már eddig eljutottunk, csak egy hajszál választ el bennünket, és nem tudom nem idézni. Tamási Áron Márai Sándorhoz a következőket írta. Ennek az idézetnek a fényességes üzenete engem személy szerint mindig lelkesít, küldetésre ösztönöz, és összeköti gyökereinket azzal az álommal, mely a haza magaslatait az égbe emeli. Bizony nem egyedül valók vagyunk. Egy családhoz tartozunk, amelynek nyelvén szólunk. Ennek a családnak országföldje van, s ha most kevesebb is, mint nagy bűnök előtt, annál édesebb ez a föld. Történelme van, mely gyakran szerencsétlen volt is, de hősi volt, és önzetlenségében költők tollára méltó. Irodalma van, mely nyelvi társtalanságában a mesék pazar színeiben lüktet. Halottai vannak, kiknek neve nem számadat, hanem csillagok a föld alatti égben. Élő népe van, mely munkával és az erkölcsi érzék örökségével keresi a boldogulás útjait, és álmai vannak, amelyek nem a zsiványoké, hanem a jövendőjé. Ennyi az idézet. Régóta őrzöm azt a kis beszámolót, és nem tudtam, hogy mikor kell elővennem, és most a téma megkeresett, és elővettem. 2009-ben a Magyar Kurír internetes portálon jelent meg, valamikor májusában, ez a hír. Ebben a beszámolóban arról esik szó, hogy a két pápa, 16. Benedek pápa és 23. János pápa szülővárosa testvérvárosi kapcsolatot létesített egymással. Ezzel kapcsolatosan Benedek pápa a közös gyökerekre utalva mondta a következőket: ez a baráti kötelék emlékeztessen minket, mennyire fontos mindannyiunk számára, hogy visszatérjünk keresztény gyökereinkhez. E kapcsolatnak egyben felhívásnak is kell lennie az állandó és változatlan hitről való élő tanúságtételre, amint azt a zsinat kezdeményezője akarta. Az üzenetben a pápa rámutatott, hogy a szülőföld több, mint földrajzi hely, az a történelmi és kulturális környezet, az a közösség, ahol az ember felnő, támaszt, biztonságot, iránymutatást talál. Következőket mondta: mindkét szülőföldet mély, keresztény hit jellemezte, mely meghatározó volt Angelo Roncalli számára és számomra is. Mindkettőnket nagyon természetes, ugyanakkor Isten felé irányuló életre neveltek. Így sajátítottuk el gyökereink, és szülőföldünk hagyományainál fogva egy mélyebb ragaszkodást, mely túlmutat a földi hazánkon. Ebben a többes identitásban erősödik a lélek. Ha veszít is, erősebb lesz. Furcsa mód növekedni kezd. Babics Mihály, egyházmegyénk nagyfia kiáltja a világba, a zűrzavar és békétlenség közepett: oly hazáról álmodtam én hajdan, mely nem ismer sem kardot, sem vámot, s mint maga a lélek oszthatatlan. Országokat lehet szabdalni, tépni, fércelni és összetákolni, a hazát nem. A haza olyan, mint az otthon. Oly sok minden teszi olyanná, ahogyan szerethető, és oly sok minden hiányozhat belőle, és mégis az marad, ami volt. Ismerősen csenghet Horváth Árpád jezsuita atya neve, hosszú időn át a Szívújság főszerkesztőjeként dolgozott, ő is délvidéki születésű, gimnáziumi osztálytársam volt, talán lélekben most elnézi nekem, hogy hivatkozom egy 2008-ból származó személyes hangvételű levelének néhány sorára. Következőket írta: holnap megyek haza, Szabadkára. Múlt héten eladtam szülőházam, most megyek haza pakolni. Kipakolni, elpakolni, örökre. Rakok majd egy nagy tüzet az udvar közepén, és velégetem a múltam. Anyu ruháit, apu régi kalapját, meg megannyi holmiát, a füzeteket és a tankönyveket a gyermekkoromból, meg sok más mindent. Az érzéseimről nem tudok mesélni. Ennyi az idézet. Milyen gyönyörű. Szólhatunk erről a szavakkal szinte alig megragadható valóságról. Ha a szó elégtelen is, de költők tollából úgy emelkedik a magasba, mint az isteni ige beszédes keresztfája ott a Golgotán. Milyen gyönyörűek ezek az érzések, amik ott lüktetnek bennünk, amikről ha beszélni kényszerülünk, csak keresgéljük a szavakat, képeket hozunk elő, zenére, dalra formálódik az ajkunk. Kesergésre, búskomorságra hajlamos énünk mögött ott van az a szemlélődés, mely képes észrevenni azt a töbletet, ami nem ráadása a valóságnak, hanem igazi eszenciája. Ez a mi kereszténységünk. Ahogyan a dalra fakadó zsoltáros a Babilon vizein túl megszólal, hogy örök időkre hirdesse a 125. zsoltár szavaiban. Mikor az Úr hazahozta Sion fogjait, mintha álomból ébredtünk volna. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újjongva énekelt. Ez már az új Jeruzsálem képe, annak a hazának a víziója, mely anyánk és végső célunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.